Professzor úr, az előadást előkészítendő forgattunk egy kis riport összeállítást, talán önnek is segít majd a probléma megfogalmazásában. A Budapesti Vörösmarty Gimnázium diákjait kérdeztük meg arról, hogy szerintük mitől világhírű Bartók zenéje. Nézzük meg együtt.
Bartók volt a 20. század egyik legfontosabb zeneszerzője. Hát, és úgy gondolom, hogy fontos az is, hogy New Yorkban halt meg, emiatt már biztos, hogy Amerikában is nagyon híres volt.
Népdalokat gyűjtött a környező országokból is, Törökországig is eljutott, és ezt felhasználta a műveiben, ami műzene is.
Szeretik énekelni őket, a kórussal mi is énekeljük, például a bolyongás, ezt most adtuk elő nemrég, és hát az emberek szeretik.
Nagyon szigorú formákban komponált, a modellskálák, meg kis szekundok és nagy szekundok keveréke.
Véleményem szerint azért olyan híres Bartók Béla, mert az Európában a környező népeknek a zenét összegyűjtöttem. Segítségére volt Kodály Zoltán is, és ezekből két szólamú női kardalokat írt, de hozzátette a saját stílusát is, ami benne a szekund és a terc változások vannak.
Professzor, jól ismerik a diákok Bartókot?
Meglepően sok és okos dolgot mondanak. Kár, hogy nem ülnek itt többen, nekik is tartanám ma az előadást.
Ugye zenéről furcsa volna úgy beszélnünk, hogy csak beszélünk és nem halljuk. Épp ezért nagy tisztelettel köszöntöm és megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jandó Jenő zongoraművész urat, köszönjük, hogy itt van és segít nekünk. És professzor úrra egyeztetve arra kérjük meg itt az előadás bevezetéseképpen, hogy Bartók zongoraszonátájának harmadik tételét játssza el nekünk.
Hölgyeim és uraim, a három tételes zongoraszonátát Bartók nemzetközi koncertező pályájának zenitjén 1926-ban írta, elsősorban saját hangversenyeire szánta, hogy legyen egy nagy formátumú műve, amelyben a maga sajátos zeneszerzői hangját és ugyanakkor előadó művészi stílusát sokoldalúan bemutathassa. A kőkemény nyitó tétel és egy felzaklató lassú tétel után kerül sorra ez a brilliáns finálé. A tételnek nincsen külön címe, amely a darab karakterére esetleg programjára utalna. Csupán egy tempó feliratot talál a muzsikus a kottában, allegro molto, azaz nagyon gyorsan. És ha végiglapozza a kottáját, a hangulatra, a karakterre vonatkozóan nincsenek konkrét utalások. Azt mondhatjuk, igazi abszolút zene, amely csak zenével elmondható dolgokról szól. Azonban első hallásra is sokféle asszociációt kelt bennünk ez a zene. A zongora ugyan dörömből, olykor ütő hangszerként viselkedik, és valljuk be 80 évvel megírása után ma is nagyon modern hangzású ez a finálé. Azonban benne a témaszerű alakzatok barátságosak. Nekünk magyaroknak meg, mintha egyenesen magyarul szólnának. Egyébként nem véletlenül. Az a téma, amellyel a finálé indul, olyan, mint egy népdal strófa. Régi stílust formáz, kevés hangból áll. Tévedés ne essék, nem igazi népdal, hanem Bartók találta ki népdalok mintájára. De nyomban csavart rajta egyet, mert miközben dallama magyaros, ritmusa olyan, mint egy erdélyi román kolindaének változó ütemfajtája izgalmas ritmusokkal. Ez persze még nem tenne nagyjá önmagában egy ilyen terjedelmű tételt. Ha másodjára hallgatnák, bizonyára észlelnék, hogy a tételnek különleges eseménytörténete van. Rondó formájú. A pillérek, amelyek a hidat tartják, a kezdő téma új meg új visszatérései, kisebb-nagyobb módosulásokkal, de mindannyiszor jól felismerhetően. Amitől ez egy különleges rondó az, hogy a pillérek közti részek, az epizódok nem új témát hoznak, hanem a fő téma egy-egy új alakját. Karakterük eltérő a nyitó témáitól. Mintha az epizódokban Bartók felvonultatná a számára különösen kedves népzenei előadási formákat. Például, ahogyan egy dallamot páros ütemben, tánclépésszerűen giusto elénekelnének. Szerintem még a kurjantást is hallani lehet benne. Vagy ahogyan egy furujás cifrázná ugyanezt a nótát. Majd kicsivel később, ahogyan egy erdélyi hegedűs friss tempóban aprázná, variálná. Igaz, mindez Bartók a maga hangszerén, a zongora nyelvére átültetve teszi kellő stilizálással. De ihlető forrásait valószínűleg fölismeri a népzenében járatosabb hallgató, például aki fiatal korában járt táncházba. Bartók Béla nyugati zeneszerző kortársai alkalmasint nem észlelték a konkrét utalásokat. Már most tudja a zongora művész, hogy amit előad, az több, mint felizgatóan modern zongora muzsika. Hogy Bartók a tétel során, mint egy kiállítás képein végig kalauzolva, bemutatja nekünk kedvenc, kedves parasztzene zsánereit. Maga Bartók soha nem írt egy sort sem a tétel titkos üzenetéről, köztudottan nem szerette elemezni műveit. Ugyanakkor hagyott elegendő nyomot az ide vezető vizsgálódásokhoz. Jó magam, vagy 25 évvel ezelőtt egy nagyobb tanulmányban részletesen elemeztem a zongora szonáta fináléjának jelentését, a felszín mögötti kódolt üzeneteket, a különféle népzenék ihlette jegyeket. Ezek közül csupán egy az említett népzenei zsáner katalógus. Elmondom önöknek, hogy mi volt az a mozzanat, a meggyőző bizonyíték, hogy talán nem csupán fantáziál a zenetudós, hanem valamit megértett a komponista terveiből. Ismerve Bartóknak a népzenéről és főként a népi hangszerekről szóló írásait, aligha kétséges, hogy számára a legnagyobb hangzásélmény a duda, a Kárpát-medence különböző nemzetiségű falvaiban megismert ősi hangszer. Ez a zajos, gyakorta, hamis, a dallamhoz kíséretet fújni tudó instrumentum volt. Már most, ha a zongoraszonáta fináléjában valóban kedves paraszzene zsánereit akarta felvonultatni, hogyan hiányozhat éppen a duda? Nos, Bartók terveiben eredetileg ott szerepelt a duda. A zongoraszonáta vázlataiban, első nyers fogalmazásában, sőt, amit önök látnak, a részletesen kidolgozott kéziratos formában is volt egy markánsan duda utánzó jelenet a mostani Furulyás és a későbbi erdélyes hegedűs epizód előtt. Nagyon jó, értékes Bartók zene. Bartók a bemutató előtt mégis kivágta a rondóforma testéből. Miért? Mert túl hosszú volt, aránytalan lett volna a rondó szerkezetben. De nem dobta el, kibővítette, külön darabbá formálta, és Musette címmel, ami ugye a hangszer francia neve, egyben számos 18. századi duda utánzó zsáner darab címe, belefoglalta a Szabadban című sorozatába. Vagyis a szigorú revízió után a zongoraszonáta karaktereinek kiállítási képsora valamivel szegényebb lett, viszont a finále frappánsabb darabbá vált. Úgy is mondhatnám, a zeneszerző ideológiai tervét a pódiumművészként is gondolkodó szigorú Bartók kritikai érzéke utóbb felülírta. Ezt a rövid, vázlatosan bemutatott eset tanulmányt bevezetésnek szántam csupán a mai előadáshoz. Olyan kérdésekről szeretnék beszélni, amelyek talán kevésbé ismert oldaláról mutatják be a zenével foglalkozó tudóst, a zenetudóst, vagy inkább úgy mondjuk a muzikológust. Amikor egy valódi kutatási problémát vélünk felfedezni, és azon szinte a természettudomány alapkutatásaira emlékeztető összpontosítással, a probléma izolálásával, tézisekkel, ellentézisekkel dolgozunk. Nem azért, megjegyzem, mert erre társadalmi igény van, hanem mert a kérdés megválaszolásra vár, és talán előbbre viszi magát a tudományunkat. Ekként ma szakmám képviseletében nem a megszokottabb szerepünkben jelentkezem, zenetörténészként, aki feltárja a múltat, informálja a közönséget a darab hátteréről, tanítja a gyakorló zenészeket, hanem valódi kutatási problémákról akarok önöknek beszélni. Talán össze is zavarom egy kicsit a klasszikus zenével kapcsolatban önökben élő összkép egyik-másik elemét, de hát éppen erről van szó. Az igazi mestermű bonyolultabb, több rétegű szellemi produktum, mint ahogyan azt magunkban elkönyveljük. Nos, induljunk ki az alapokból. Ha a zenéről beszélünk, a közönség számára a mű az, amit hall, a meghallgatható, a felhangzó forma. Egyébként a zeneszerzőnek általában az a vágya, hogy alkotása mindenfajta mankó, műismertetés, szerzői nyilatkozata, kotalapozása nélkül puszta megszólalásával gyakoroljon hatást a közönségre. Azonban a felhangzó forma csupán egyike a lehetséges értelmezéseknek, hiszen a klasszikus zenék többségében a kompozíció az, amit a szerző kottaírásában megörökített. Amit az előadó előbb elolvas és értelmez, majd a maga kreativitásának bevonásával újra teremt és nekünk bemutat. Időhiány most nem bocsátkoznék részletekbe a zenei kottaírásról, amely döntően más elemekben precíz és más elemekben ambivalens, mint a szövegírás. Ám bár napi zenetudományi tanítási praxisomtól akadémiai székfoglaló még a notáció egy életen át foglalkoztatott. De megkockáztatom, a komponista szándékának maradéktalanul pontos visszaolvasása. A lekottázott zene teljes mélységében való megértése és egyetlen ideál előadás formájában való megszólaltatása elérhetetlen. Az igazi mestermű ugyanis több, mint a felhangzó interpretáció. Magasrendű intellektuális produktum, amelyben a komponista esetenként többszintes üzeneteket kódolt. Az ilyen üzenetek egy részéről az előadó nem tud, mert a kottaírás ezeket nem emeli ki, vagy nem direkt módon tartalmazza. A kódolt üzenetek némelyike nyilvánvalóan a zeneszerző kollégáinak, riválisainak, vagy tanítványainak szól. Bach életében volt olyan zárt körű zeneszerző társaság, amelynek tagjai dolgozatként, olvasnivalóként adták körbe egymásnak egy-egy tudós módszerekkel kidolgozott új partitúrájukat. Haydn írt olyan vonós négyes tételt, amelynek minden elméleti részletét talán csak barátja, kollégája, a zeneszerzés könyvet író Albrechtsberger értett meg igazán, miközben az ilyen műveket az előadó eljátsza és a közönség élvezi. A zenetudományi kutatás talán ezoterikus, de mindenképpen izgalmas feladata éppen ezeknek a kódolt, egyedi mestermű üzeneteknek a megértése. Természetesen ne keressük mind a 32 Beethoven szonátában a speciális kódolt üzenetet, vagy hogy az általam jobban ismert, több évtizede kutatott szerzőknél maradjak, nincsen minden Haydn vonós négyesnek, minden Bartók partitúrának rejtett üzenete. De néhány kottájukban ez fellelhető. A hangok mögötti, különösképpen a hangszeres zene kottafejei mögötti tartalom kutatása természetesen nem újdonság. A 20. század első évtizedeiben a hermeneutika közelítésmódjának alkalmazásával értelmezték például Beethoven szimfóniáit, partitúráit, egyébként fölötté vitatható programzenei magyarázatokhoz jutva. Mostanság inkább a szemiotika módszereinek segítségével, vagy a narratíva kutatáshoz csatlakozva külföldön seregnyi muzikológus keres olyan elemző módszereket, amelyek az egyes műalkotásokon túl általánosan használható, és ez nagyon fontos, a többi kutatás számára, például az irodalomelmélet, a nyelvészet, a tudományok számára is érthető kategóriákkal operálnak. Ami engem izgat, az ennek pontosan a fordítottja. A zeneszerző speciális terve egyetlen fontos új műve megírásához, márha éppen volt ilyen. Bartók Béla élete vége felé már Amerikában, nevezetes Harvard előadások sorozatában egy ponton, mint egy védekezve, hogy tudnélik előzetesen soha nem alkotott elméleteket, érdekes kifejezéseket használt. Szavai szerint tervei, és ezt most idézem, az új mű szellemére és egyes technikai problémákra vonatkoztak. Például a mű szelleme által megkövetelt formai szerkezetre. Eddig az idézet. Előadásai szövegét Bartók angolul fogalmazta. A mű szelleme, the spirit of the work, valószínűleg a német Geist szót fordította spiritre, és jutott el ez az inkább ködösítő, mint precíz angol terminushoz. Betegségek következtében Bartók nem tudta befejezni a Harvard előadásokat, félbeszakadtak, azonban feljegyzéseiből tudjuk, hogy utolsó előadásában művei általános szellemével, general spirit foglalkozott volna, amely connected with folk music, amely népzenével kapcsolatos. Nem tudjuk, milyen példákat, milyen részletességgel sorolt volna fel ebben az előadásában. Én azt gyanítom, hogy tartózkodott volna a nagyon speciális elképzelések, a titkok feltárásától, hiszen jól tudta, hogy bár őt kifejezetten modern gondolatokra inspirálták a különféle által tanulmányozott paraszzenék, de eféle hivatkozásait nyugati kortársai, zeneszerzők, s velük együtt a kritika általában gyanakodva fogadták, és nem értették meg. Így aztán nem tudhatom, vajon szóba hozta volna-e a második hegedű zongora szonáta esetét, pedig lett volna mit elmondania. Előadásom hátralevő részében ennek a partitúrának rejtett üzeneteiről szólok.
Mielőtt még rátérünk erre a szakaszra az előadásnak, egy kérdést teszünk fel önnek. Professzor úr említette, hogy Bartók nem tárta volna fel minden mélységét, minden hátterét ezeknek a zenei elemeknek, de mit gondolnak, hogy a hegedűvel játszó partnerei számára Bartók beszélte a népzenei háttérről, a népzenei hatásról, például az erdélyi román paraszthegedűsökről. Aki úgy gondolja, hogy Bartók beszélt erről, az kérjük nyomja meg az egyes gombot, aki úgy gondolja, hogy nem, az a ketteset. Tehát mit gondolnak, hegedűs partnereinek beszélte Bartók a népzenei háttérről, hatásról? Egyes gomb igen, kettes gomb nem. És rögtön ki is derül, hogy önök hogyan ítélik meg Bartóknak tárgyú közlékenységét. Döntő többsége a nézőknek azt mondja, hogy igen, beszélt erről. Professzor úr, mi
reagálatok erre? Jól ismerik az irodalmat, vagy jó a sejtésük. Valóban Bartók Szigeti könyvéből, Székely Zoltán könyvéből tudjuk, beszélt nekik erről, de persze nem az ő titkos terveiről, hanem inkább mutogatta nekik, hogy milyen fantasztikusan tudnak hegedülni az erdélyi hegedűsök, hogy hogy játszanak. Szóval a névzenél lelkesedett, de a maga művéről nem beszélt. Akkor folytatom, és engedjék meg, hogy egy múzeális felvételt, egy élő hangverseny előadást idézzek fel, ahogyan a nagy magyar hegedűs Szigeti József és a zongoránál a zeneszerző 1940. áprilisában a washingtoni kongresszusi könyvtár hangverseny termében játszotta Bartók 1922-ben írt második szonátáját. Ez a kompozíció nagyon különleges módon indul. A szokásokkal ellentétben nem gyors tétellel, még csak nem is a gyors tételhez felvezető lassú bevezetése, hanem teljesen rögtönzésszerűen. Egy mély zongora hang, annak a felhangjaira rátámaszkodva belépő hegedű hangok. Majd ezután a hegedű felkap egy motívumot, és elkezdi cifrázni azt. Azt mondhatnám, őszene, úrmuzik, ezt a benyomást kelti. Nincs szilárd üteme, tempója, ugyanakkor rendkívül kifejező erejű. Bartók második hegedű zongora szonátája két tételes, egy lassabb és egy gyorsabb tételből álló, mint egy 20 perces kompozíció. Ennek a körvonalai amolyan lassú, friss rapszódia formára emlékeztettek egyes zeneszörténészeket. Voltak éppen azonban egyáltalán nem a magyar romantika emblematikus hangszeres formáját eleveníti fel benne Bartók. Hogy mit tervezett, annak értelmezéséhez segítségünkre lehet a mű vázlatanyaga. Általában a vázlat sokat elárul a készülő mű lényegéről a kutatónak. Tudnélik, itt még lecsupaszítva látjuk a lényeget. Később nagyon sok hang lesz, és nagyon sok előadási utasítás csatlakozik mellé. Amikor a második szonátával kapcsolatos gondolatait kezdte fejébe elrendezni Bartók, éppen nem itthon, nem Budapesten volt, hanem nyugat-európai turnén. Az előző évben komponált első hegedű zongora szonáta bemutató előadásait tartotta Londonban, Párizsban, Frankfurtban. Vagyis otthonától, dolgozószobájától távol a zárt ajtók mögötti zongora rögtönzések számára nagyon fontos és megszokott lehetőségétől elvágva dolgozott, és ilyenkor általában egy ilyen kis zsebméretű fekete kottás füzetet, egy vázlat füzetet használt. Ebben írta föl a fejébe formálódó gondolatokat, esetenként hosszabb meneteket, néha csak témaskicceket. Nos, mint látják, ennek a vázlatkönyvnek két szemben levő lapján, két tételnek, a majdani két tételnek a kezdő témáit látjuk. A baloldali lapon az a bizonyos, imént hallott, rögtönzésszerű, cifrázott, rubátó hegedű téma. Egyébként a végleges hangnemben, a végleges hangregiszterben talán csak valamivel rövidebb és egyszerűbb formában. A vele szemben levő jobboldali kottás oldal két felső sorában pizzicato, azaz pengetett előadásban egy feszes, táncos ritmusú giusto hegedű témát jegyzett fel Bartók. Ezzel fog kezdődni a második tétel. A lassú cifrázott dallam és a pengetett, feszes ritmusú téma látszólag teljesen önálló karakterek, de mint ezt a két kis részletet kivágtam a kéziratból és megmutatom, ha összeolvassuk a hangokat, egyértelmű, hogy ugyanazt a skálát járják be. A rubátó téma is és a giusto téma is. A zenefolkloristák tudják, hogy Bartók ezzel a hangsorral, hangrendszerrel főképpen az erdélyi román névzenében találkozott. Mielőtt tovább nyomozunk az inspiráció forrásáról és Bartóknak az egész szonátára vonatkozó koncepciójáról, vegyük még egyszer szemügyre a vázlatkönyv jobboldali lapját. A pizzicato témaötlet alatt ugyanennek a skála témának még két változatát jegyezte fel Bartók. Az írás méretén, duktusán, az ember közelről nézi a kéziratot, jól látszik, hogy ezek később külön-külön kerültek a papírra. A második forma sűrűbb ritmussal, és nem C-ről, hanem G hangról elindulva egy variánst mutat. Ez körülbelül olyan, mint hogyha egy szonáta formájú tétel témákat exponáló első harmadában most eljutnánk a domináns hangnemig. Itt jegyzem meg, hogy ezt már Haydn is nem egyszer megtette, hogy a melléktéma nem más, mint a főtéma egyik variánsa domináns hangnemben. Sőt, van egy harmadik formája is a pizzicato témának, 5/8-ados ütemben izgatottan tremoló játszik a hegedű, ismét az alaphangnemben C-ben. Ez lesz a szonáta formájú második tétel rekapitulációjának a megjelenési formája. Ezzel kicsit előre szaladtunk a komponálás idő folyamatában. Ha szabad a 18. századi zeneszerzők számára még jól ismert latin fogalmakat használnom, ez a második és a harmadik számú témafeljegyzés már nem az invenció mozzanata, sőt nem is a diszpozícióé, hanem az elaborációnál tartunk. Amikor a komponistának már megvan az alapötlete, a kifejtéssel kapcsolatban is diszponált, hogy tudnélik két tételről lesz majd szó, és most kidolgozza, elaborálja az egyik tétel sarokpontjait, hogy azután a folyamatos kottaszöveg leírásával eljusson a dekorációig. Mi volt azonban az egész folyamatot megindító alapötlet? Ennek megértéséhez fel kell idéznem, hogy az első, második hegedű zongora szonáta írásának idején, 1921-ben, 22-ben, sőt egy-két évvel már korábban is, Bartók első igazán magasrendű népzenetudományi rendszerező és leíró dolgozatain dolgozott. Egyebek között a máramarosi parazenéről, a magyar népdalról, a szlovák népdalról írt köteteken. Ekkor alakította ki azokat a dallamvariáns rendező módszereket, amelyekkel sok száz népdalnyi anyagban rokon, szerkezetileg rokon variáns egyeteket egymáshoz közel tudott hozni. És ez a fontos számunkra, ekkor adott tudományos leírást a román népzene őt évek óta izgató hora lunga, hosszú ének típusáról. Ez egy ős melódiát díszítő, variáló, csoportosan nem előadható, csak is szólóban énekelhető, vagy játszható dallam, vagy inkább előadásforma. Csupán egyetlen dallam Bartók szerint, amelynek nincs kikristályosodott melódiája, mint írta, formailag teljesen rögtönzésszerű, erősen cifrázott. És amit én ehhez hozzáteszek, alkotás lélektanilag, ez a 20-as évek eleje volt az a pillanat Bartók zeneszerzői pályáján, amikor elképzelhetővé, sőt szinte természetessé vált, hogy tudományos megfigyeléseit szintetizálva egy ihletett pillanatában ő maga is kitaláljon egy hóra lungaszerű darabot, hogy e fajta őszene dallamfolyondárakat rögtönözzön és variálja. A második hegedű zongora szonáta molto moderato tempójú első tételének indulása, a mű legelsőként elhangzott rejtett üzenete, tehát egy Bartók költötte hóra lunga. Nem konkrét erdélyi hóra lungát énekelt hegedűn vagy furunyán játszott hosszú éneket imitál Bartók, hanem annak szellemében komponál. Ornamentikájában, fordulataiban azonban számos elem mégiscsak a Bartók lejegyzéseiből ismert erdélyi román népzenével rokon. Mindezt a korabeli kritikusok és a zeneszerző pályatársak azt gondolom Bartók szerencséjére nem ismerték fel. A szonáta zenei anyaga az ő fülük számára nagyon modern hangzású volt. A Schönberg iskola évei például atonálisnak, a legradikálisabb zenékhez tartozónak vélték, és ekként ünnepelték is. A szonáta második rejtett üzenete ugyancsak népzenei jelenségre vezethető vissza, és ez most már az egész formát érinti, egyebek közt azt, hogy miért nem a megszokottabb háromtételes, csupán kéttételes a második szonáta. Az erdélyi románok között fedezte fel Bartók azt a tételpárt, amelyben az Amikor a juhász elveszíti juhait lassú darab, és az Amikor a juhász megtalálja juhait gyors darab áll párban. Az előbbi gyakran hóra lunga volt, mindenképpen szomorú darab. A másik tánc. Számos hegedűn, furuján, dudán előadott formáját fonográfra vette Bartók, és gondosan lejegyezte. Tudomása szerint ez volt a Kárpát-medencei népzenék egyetlen programzene-szerű műfaja. Nem véletlenül a farucsi románok között dívott írta, hiszen a régmúltban többségük juhász életet élt, és lehetett nagyobb tragédia életükben, mint az elvesztett nyáj. A román névzenéről már Amerikában írt összefoglaló nagy monográfiájában Batok persze megírta, hogy ez a lassú, gyors tételpár átkerült a magyar parasztokhoz is. A cigányzenekarok is játszani kezdték, és végül a Liszt rapszódiák lassú, friss felépítésével a romantikus műzene is befogadta. Az ő szonátája azonban az eredeti román névzenei juhász tételpár ihletéséből merített, és a kompozíció zenei nyelvezete, már ha egyáltalán valamely nemzeti jegyekhez köthető, az zömmel az erdélyi román hangszeres népzene. Hangsúlyozom, nem rapszódia, hanem szonáta. Nem külsőségeiben is nacionális parádédarab, hanem mélyen szántó művészi esszé a tragédiáról és az örömről. Az új mű szelleme, hogy Batók írta, The Spirit of the New Work, ezzel lényegében adott volt. A többi, Bartók szavai szerint, már csak technikai probléma, például, mint mondta, a mű szelleme által megkövetelt formai szerkezet kialakítása, amit ő többé-kevésbé már ösztönösen érzett. Azért ebben a formai szerkezet kialakításban persze töménytelen, további izgalmas mozzanat van, egyebek közt olyanok is, amelyek ugyancsak kapcsolatba hozhatók Bartók névzenetudományi stúdiumaival. Például két nagyobb siratószerű szakasz az első tételben. Vagy a szonátaforma expozíciójában és rekapitulációjában hegedű témát variáló parasztánc féleségek sorozata, sőt, ez egy különösen brilliáns jelenet, a kidolgozási részben egy olyan jelenet, ahol a hegedű kvázi dudamuzsikát utánoz. Ezek a zeneszerzői döntések egyébként, és ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, nem azért értékesek, mert rokonságot mutatnak népzenei jelenségekkel, hiszen kismester kezében ugyanez az inspiráció abszolút feledhető művekhez vezetne. Hanem azért, mert segítségükkel egy zseni, Bartók, az európai műzene több évszázados formáit, eljárásait, technikáit új élettel tudta megtölteni. Nem egyszerűen okos zenét írt, hanem átélhető, a hallgatót is katarzisos élményekhez eljuttató, és azzal őt megajándékozó muzsikát. Szerintem van még egy harmadik titkos programja is a második szonáta szerkezetének, és ez is összefügg a népzenékkel. Tulajdonképpen a Hóra Lunga-szerű kezdőanyag adhatta az ötletet Bartóknak. Ha a hosszú ének az ős állapotot idézi fel, be lehetne mutatni, hogyan fejlődött a népzene mai, általában strófa-szerű megjelenési formáig. Ez a szimbolikus népzene történet valóban belekerült a második szonáta építményében. Az első ütemekben hallott Bartók komponálta hegedű frázis ismételten megjelenik, tagolja a formát. Van azonban három hosszabb jelenete. Az első a valóban Hóra Lunga-szerű névzenei ősállapot a kompozíció elején, ezt már hallottuk. Második nagy fellépése az első tétel végén kerül sorra. Itt már teljesen áttér Bartók egy nem annyira csapongó és rögtönzésszerű, hanem motivikus jellegű gondolkodásra, és ő azt vélte, hogy ez a népzenei evolúció későbbi, magasabb rendű formája. Thank you. Végül a második tétel utolsó partitúra oldalán a szóló hegedű kadenzából felröppenve strófává szilárdult formában reinkarnálódik a Hóra Lunga-szerű anyag. Ez a diadalmas hang, ez a megérkezés a jelenben, azt hiszem az egész kompozíció csúcspontja. De a második hegedű zongoraszonáta nem ezzel ér véget. Az epilógust a költő legbenső önmagának kéri. A Hóra Lungából lett ditirambust megfékezi. A katarzis élményt lecsendesíti, a tempót, a dinamikát megszelidíti. Majd a magasba kúszó hegedű dallamfolyandárhoz megzendíti a C-dur hangzatot, amely a 20. században a lélek és a művészet klasszikus rendjének, békéjének már csak kevesek által kimondani mert szimbóluma. Hölgyeim és uraim, gondolatmenetem végére értem. Talán kíváncsivá tettem önöket Bartók Béla második hegedű zongora szonátájának meghallgatására. Már most, hogy valóban felismerhetők-e, hallhatók-e az általam körvonalazott rejtett üzenetek, azt nem merem garantálni. De talán elhiszik, hogy a zenei mesterművek külső homlokzata mögött olyan tervezési, szerkesztési meggondolások húzódhatnak, amelyek nem nyilvánvalóak. Ezekről nem feltétlenül kell tudnia a hallgatónak, talán még az előadónak sem mindig. Mi több, a komponistában is működhetnek öntudatlanul. De a kutató kíváncsi, sejtései vannak, nyomozásba kezd, és egyszer-kétszer talál olyan nyomokat, amelyek lényegesen más megvilágításba helyezhetik a zeneszerző intellektuális munkáját. Mindennek legnagyobb gyakorlati haszna természetesen mégiscsak az, hogyha egy zseniális előadó közvetítésével a rejtett üzenet eljut önökhöz, a közönséghez. Nagyon köszönöm figyelmüket!